Köszöntöm a 98.4 meg a rádió hallgatóit, Bóna Marianna vagyok, kezdődik reggeli műsorunk. Stúdiónk mai vendége Prohászka Béla, a Magyar Nemzeti Értékek és Hungarikumok Szövetségének alelnöke. Ezzel a titulussal kapcsolatban kérdezzük, hiszen kim voltak a közelmúltban Hamburgban, ahol a hungarikumokat mutatták be a kinti közönségnek, hogyan sikerült ez a hamburgi fesztivál.
Jó reggelt kívánok, nagyon sok szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat. Hamburg most már a 45. évben ünnepli születésnapját, Magyarország volt a díszvendég. A Magyar Turizmus ZRT és a Pikantéria Kft. Felkérésére a Magyar Nemzeti Értékek és Hungarikumok Szövetsége is részt vett. Én azt hiszem, hogy mondhatnánk csak röviden, hogy sikertörténet volt, de azért szeretnék erről egy picit bővebben is. Ahhoz, hogy egy gasztronómiát be tudjunk mutatni, ahhoz több dolog kell. Egy megjelenés, egy kínálat, és nem utolsó sorban, tehát vendégek. Én azt hiszem, ez a hármas most mind sikertörténet volt, köszönhető a fantasztikus jó időnek, ami azt mondták, hogy az elmúlt 17 évben ilyen jó időt nem volt.
Viszont, hogyha jól tudom, Békés Csabai érdekeltség is volt kint ezen a fesztiválon.
Igen, Békés Csabai érdekeltség is, úgy, mint például a Békés Csabai Szakképzési Centrum Szvak József tagintézményének szakoktatói és diákjai, tehát ők készítették az alapanyagokat elő. Hát, hogyha Békés megye, Békés Csaba, akkor természetesen azért innen alapanyagok is kikerültek, mind Békés Csabai kolbász és gyulai kolbászt is tematikus időpontokban kóstoltatnunk a kedves kilátogató vendégeknek. Olyan készítmények egész Magyarországot tükrözték. Kiemelhetném például a mangalica sütnivaló kolbászt, a szürke marha kolbászt és a vad kolbászt. Általában reggel 11-kor első nyitásnál ezeket tehettük föl. Kilátogató kedves vendégek keresték egyből az illat után, hogy hol van ez a termék, és hát így mondhatjuk el, hogy sorfalat álltak a pultjaink előtt.
Fel voltak készülve ekkora látogató számra? Tehát, hogy volt utánpótlás?
Igen, nagyon fontos az, hogy egy logisztikával közel 1200 kilométerre lévő fesztiválnál, és azt tudjuk, hogy a fesztivál kiszámíthatóságát a jó idő, a vendéglétszám, a menük összeállítása is, tehát minden befolyásolja. A hústermékeknek, a zöldségtermékeknek a frissességét, azt egy részét Magyarországról, másik részét Magyarországról hozattuk megfelelő időpontban ki a helyszínre. Én azt hiszem, hogy fel tudtunk készülni, mert volt egy pult méretünk, volt egy elképzelésünk, hogy egy nap körülbelül hány adag ételt fogunk tudni elkészíteni. Ez nagyon fontos az, hogy a pultnak az áteresztő képessége, tehát hogyan tud a vendég a pulttól megkapja az ételt, utána arrébb menni, sétálni ebben az étellel, vagy akár elfogyasztani is ott a közelbe. Ezeket figyelembe véve így határoztuk meg a mennyiségeket, és elegendő volt a kiszállítandó mennyiség.
És gondolom, hogy pozitív lesz a válasz erre a kérdésre, de elégedettek voltak a hamburgi látogatók?
Én azt hiszem, hogy most a látogatókat kellene megkérdezni, de az nagyon fontos az, hogy mi is menet közben mindig érdeklődtünk, hogy ízlik az étel, mennyire ismerik a magyar konyhát, mennyire ismerik a magyar alapanyagokat. Én azt hiszem, hogy ez nagyon jó, ez a hungarikum termékekre vonatkozó akár ismertetések. Tehát rendelkeztek már azért egy pici ismerettel. Tehát rendelkeztek az, hogy a magyar értéktárba került még be például eredeti magyar gulyásleves, a szürke marha, a liba, vagy akár a hízott kacsamáj. Valami ismerettel tehát rendelkeztek, megkóstolták, beszélgettünk.
Ez a fesztivál egyébként gasztronómiai fesztivál volt, vagy azért voltak főleg ételekként, mert ugye a magyar hungarikumok között nagy részt ételek vannak, legalábbis ami a Békés megyei értékeket, hungarikumokat illeti.
Igen, nagyon fontos az, hogy ha a hungarikumot mondjuk, akkor mindenki ételre gondol. Pedig 55 hungarikum van, és ebből megközelítek 14 csak az étel. Tehát a többi az kulturális egyéb étményekhez kapcsolódik. Németország, Hamburg kikötőnek a választékát jelentőségében inkább fesztivál jellegű ételeket kínáltak. Ami számomra egy picit ugye meglep, mert szendvicsekből álltak és chipsekből álltak, megfelelő édességként ilyen csokoládés, mézes kalácsokat. Ugye kikötőnek köszönhetőleg halaszendvicsek, rákoszendvicsek voltak a kínálatban. Igazi főételeket, azt mondom, hogy egy bajor söröző jellegű, és Magyarország kínálta a kilátogató vendégeknek.
Mi lesz a következő úti cél a magyar hungarikumok számára?
Hát a következő úti cél nem is olyan távol van, mint május 26-án, akkor Pekingbe fogok kiutazni, és 28-29-30-án a nemzetközi pekingi vásáron fogjuk bemutatni a hungarikum termékeket, és június 3-án a pekingi Magyar Nagykövetség záró rendezvényén eredeti magyar gulyástevest fogok készíteni oda meghívott kedves vendégeknek.
Például Pekingben mennyire problémás az alapanyagok kiszállítása, a frissességük megőrzése?
Nagyon fontos az, hogy Magyarország és Peking közt megfelelő kormányzati megállapodásnak rendelkezni kell ahhoz, hogy termékek kijussanak. Külügyi futárként vannak a termékek ugye kijutatva az adott helyszínre. A termékeknek a frissességét azt, hogy a távolság miatt is például a fűszerpaprika, húskészítmények azok már részben Pekingben vannak. A zöldségek, a vöröshagyma, paprika, paradicsom, fokhagyma, azoknak egy része az csak utolsó percben fog kiérkezni.
Mennyire ismertek egyébként a magyar termékek már a kínai piacon?
Kínai piacon annak köszönhető, hogy ismertek, hogy nagyon sokan már ugye Magyarországra is, Európában is járnak kínai üzletemberek. Itt is megkóstolják azokat, akár hungarikumok, akár értékek. Ezek a termékek nincs is az olyan messze a kínai gasztronómiától. Mert hogyha megnézzük csak például egy konyha technológiai eljárást, tehát mi is a tokányokat például csíkokra vágjuk. A kínai konyha is az alapanyagok jelentős részét mint csíkokra vágja. A világon máshol sehol, csak a magyar gasztronómia és a kínai gasztronómiában, ázsiai gasztronómiában találkozunk ilyennek. Az, hogy magyar konyhában az ételek egy része csípős, az köszönhető, hogy mi őrölt fűszer paprikával csípősítünk. Ők csili paprikával. Lényegében az ízhatás, de a paprikának is a csípősége egy karaktert ad az ételnek, tehát itt is találunk ugye hasonlóságot. Picit ott távolodik el a termékek, amikor például mi túros termékeket vagy tejtermékes termékeket csinálunk, ők azt nem fogyasztják. Innentől kezdve, ha olyan ételeket fogunk kínálni, vagy ők megkóstolni, amelyben nincsenek tejtermékek, akkor nagyon sok hasonló fel lehet fedezni két ország közt.
De nyitották például az olyan ételekre is, amelyek az ő kultúráikban, konyhakultúráikban annyira nincsenek jelen? Most akkor nyilván gondolok itt a tejtermékes ételekre.
Nem, mert én azt hiszem, hogy tehát ez nagyon fontos, tehát egészségi szempontból, tehát a laktózérzékenység, tehát az ők immunrendszerük tudtommal, tehát ez ugye egy kicsit tudományos rész, tehát nincs felépítve. Ők a tejet, azt nem más, mint kókusztejet használnak, vagy akár tehát szója tejet, vagy rizstejet. Tehát ők ilyen tejtermékekkel, időzve tejtermékekkel, tehát pótolják és színesítik az ételeiket.
Esetleg ez a konyhakulturális különbség szerepet fog játszani abban, hogy ön milyen ételeket fog majd ott nekik bemutatni, vagy megmarad a hagyományos magyar ízeknél?
Meg fogok maradni a hagyományos magyar ízeknél, mert nagyon fontos az, hogy egy gorbást, a libamáj termékét az eredeti változatban kell megkóstolják. De sorolhatnám, tehát akár a szalámi, ezeket fogjuk kínálni. A gulyáslevesnél szeretném tehát megőrizni tehát a magyar konyhára jellemző, tehát ízhatást, tehát érezzék benne a fokhagymát, a köménymagot, érezzék a fűszerpaprikát, ugyanán a zöldségeknek az ízvilágát, és hát természetesen szárított cseresznyepaprikával fogom egy picit, tehát csípősé, pikanttá tenni, tehát ezt az ételt.
Köszönöm szépen! Most következik egy magas láger, de nem menjenek sehová, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Bruhászka Bélával, hiszen komoly szerepet játszik például a Békés Csabai Sörfesztivál és Csülökparádé szervezésében is, amiről szívesen beszél majd a hallgatóinknak is.